A leporolt akták perben a 20. századdal című kötet 40 bírósági ügyön át mutatja be a magyar történelmet az első világháborútól a rendszerváltozás utáni évekig. Sokat elárul a korról, hogy kik ellen és miért emeltek vádat, és hogyan tálalták az ügyeket a közvéleménynek. A kötet szerzőjével, Sereg Andrással, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ez nem egy olyan könyv volt, hogy az ember leült a íróasztala mellé, nézte a fehér lapot, aztán elkezdte írni. Ez 40 különböző történet, amelyet nem pár év alatt sikerült összehozni, hanem tulajdonképpen legalább 10 éve rakosgatom össze a történeteket, és ezek is fejlődtek az idők folyamán. És természetesen a kiindulási alap az volt, érdekes módon az alcíme volt meg ennek a könyvnek már 10 évvel ezelőtt, hogy jó lenne írni egy könyvet Perben a 20. századdal címmel, és megnézze az igazságszolgáltatás oldaláról, hogyan is alakult ez a vérzivataros század a magyar történelemben. Aztán ezek a különböző történetek és perek, ezek sem kronológiai sorrendben készültek. Hol egy-egy évfordulóhoz kapcsolódott, és úgy írtam meg a történetet, hol pedig belebotlottam magába a sztoriba. Vannak közöttük történetek között olyan is, amelyek kimondottam saját gyűjtés, mint egy népdal gyűjtőként. Például az Indik per, amely a két háború között játszódik, egy plágium ügy a Vígszínház egyik darabjának a történetét meséli el. Aztán vannak olyan ügyek, amelyekben volt szerencsém részt venni a tárgyalásom, vagy a magán a tárgyalásom, vagy a később a fellebbviteli tárgyalásán, a rendszerváltozás után sok ilyen történt, amikor a korábbi koncepciós pereket felülvizsgálta a legfelsőbb bíróság, például a Jáni Gusztáv elleni per, ilyen vagy a Mindszenti per. Aztán vannak olyan ügyek, amelyeken még joghallgatóként ültem a hallgatóság soraiban, ilyen volt a Magda ügy például, ami 80-as években nagyon nagy port vert fel. Aztán vannak olyan ügyek, amikor újságíróként vettem részt a tárgyaláson és tudósítottam. Ilyen voltak például a libiai titokper, az első ilyen kém ügy a rendszerváltozás után, vagy a Szántóper, az is egy ilyen érdekes ügy volt, vagy a Tocsikper, hogy egészen a közelmúltból hozzak fel példát. Tehát ezek így összeálltak, és a másik az, hogy amikor szóba került, hogy ezt könyvben meg kellene jelentetni, akkor ugye az újságírók réme az, és a szerkesztőknek meg ugye az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy meg kell húzni a történetet. Azt tudjuk azt, hogy sokszor sokkal többet mond el az olvasónak egy írás, hogyha nincs bőlére eresztve, hanem minél feszesebben tálaljuk azt az olvasónak. Aztán a szerkesztésnél azt is figyelembe kellett venni, és aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen vannak ilyen láncolatok, perláncolatok a történetben. Tehát az egyik ügy jön a másikból. Egymáshoz kapcsolódnak, főleg ez a koncepciós pereknél lehetett látni a II. Világháború után, vagy az 56 utáni megtorlással kapcsolatos pereknél, vagy a 60-as években, már az úgynevezett konszolidált Kádár korszakban is egymás után voltak kirakat perek, amelyek szintén egymáshoz kapcsolódtak. Például ilyen volt az Ónódi per, amikor egy híres vendéglátóipari szakembert hurcolt meg az igazságszolgáltatás, mert éppen akkor az volt a politikai érdek, hogy esetleg a magánszektor és a gazdaság virulens szereplőit egy kicsit le kellett törni, és ebbe az Ónódi perbe aztán mellékszálként több ember elvérzett és súlyos atrocitások érték, például Bara Margit színésznőt. Az Ónódi pernek volt az egyik védőügyvédje, Timár György, aki ugye a rendszerváltozás után kisgazdapárti képviselőként küzdött a teljes reprivatizációért. Az ő ügye meg úgy kapcsolódott az Ónódi ügyhöz például, hogy ő védte a per elsőrendű vádlottját, és miután látta azt, hogy itt egy koncepciós ügyről van szó, ő ezt meg akarta szellőztetni, ezt a történetet, írt egy cikket, amelyet meg akart jelentetni Nyugat-Európában, és ő hát nem túl szerencsésen a Bécsi Volksstimme című újságot nézte ki magának. A Volksstimme az a osztrák kommunista pártlapja volt, leírta a történetet, kiküldte a cikket, de hát a cikk az nem a Volksstimme szerkesztőjének asztalán landolt, hanem a Magyarország bécsi nagykövetének az asztalán, és utána egy nappal később már a magyarországi pártvezetéshez került, és Timár György ellen hazaárulás büntette miatt emeltek vádat, amely később leszeridült egy úgynevezett sajtó útján elkövetett izgatás kísérletére. De ez nem zavarta az akkori pártvezetést, hogy ezért 5 év börtönre ítéljék Timár Györgyöt, és teljes vagyonelkobzásra elvették tőle az autóját, a siófoki nyaralóját, a Gellérthegyi lakását, és örökre eltiltották a ügyvédségtől, és ő utána évtizedeken keresztül segédmunkás volt, tehát teljesen az áldozatává vált a rendszernek. És érdekes módon, amikor a rendszerváltozáskor meg visszakapta az ügyvédi oklevelét, az ügyvédi kamarában eleinte nem akarták azt, hogy ő ismét elkezdjen ügyvédkedni. Utána ő küzdött mindenhol, a legfelsőbb bíróságon, az alkotmánybíróságon az igazáért, de sohasem tudta azt elérni, ahogy ő mondta, hogy a lopott holmi visszajár, nem kapta vissza sohasem a törvénytelenül elvett vagyonát.
És hát olyan ügyek is, perek is szerepelnek ebben a kötetben, amelyek talán manapság már ritkaság számba mennek, például színésznők, színészek ellen indított perek, vagy éppen egy kritikus ellen indított per.
Igen, igyekeztem törekedni, hogy ne csak a közismert, vagy a széles nyilvánosság által ismert ügyeket vegyük elő, illetve hogyha azokat elő is vesszük, akkor nézzük meg, hogy ennek milyen olyan oldalai vannak, amik eddig kevésbé lettek megvilágítva, tehát most gondolok a leghíresebb koncepciós perek, mondjuk a Nagy Imre per, a Mansfeld per, például, vagy a Rajk per, Mindszenti per, tehát vannak a ismert politikusok elleni perek, és nem csak köztörvényes, mert köztörvényes bűnözők elleni ügyek is vannak a kötetben, amely viszont a társadalomnak a mély rétegeibe engednek bepillantást, és vannak olyan ügyek, amelyek a kultúra területét érintik, vagy átvitt értelemben, vagy maga a szereplője, az például a Darvas per, Darvas Ivánnak a pere az 50-es években, amikor ugye a bátyjának az ügyében, aki kémkedésért indítottak elleni eljárást, és tulajdonképpen mellék szereplőként került be az ügybe a Darvas Iván, őt is meghurcolták. Érdekes módon azért a rendszernek a cinizmusára jellemző, hogy megvárták a aktuális filmének a forgatásának a végét, és csak utána tartóztatták le ebben az ügyben. Ahogy ő fogalmazott, egy kis semmiséget forgattunk, akkor ez a kis semmiség egyébként a Gerold Steinli kaland című film volt, ami annak idején nagy sikert aratott a moziban. Tehát őt akkor tartóztatták le, és tették tönkre, mert 3 évi szabadságvesztésre ítélték, majd utána sem került vissza a színházi világba. Érdekes módon, hát megint csak a rendszernek az érdekességét, vagy cinizmusát, ahogy fogalmaztam, az előbb mutatja, hogy amikor összefutott Acél Györggyel, Darvas Iván, akkor az Acél György nagy tágra nyílt szemeket kérdezte tőle, hogy melyik színháznál játszol. Hát sehol nem játszott a Darvas Iván. Utána őt ugye fokozatosan visszaengedték a színházi életben. Vagy ott volt például az Indik per, amit már említettem, ez egy plágium ügy volt a 1930-as években. Egy erdőtelki közgazdász írt egy színdarabot. Ezt elküldte a Víg Színházba. A Víg Színház visszaírt neki, hogy nem alkalmas bemutatásra. Majd amikor az erdőtelki ismerőse Víg Színház egyik előadásán jártak megdöbbenve, látták azt, hogy a ismerősöknek a darabját játsza a színház, egy teljesen más szerző neve alatt. Ez Forgács Ferencnek hívták ezt a közlegrász fiatalember. Pert indított a Víg Színház ellen. Ebben a perben nagyon sokáig nyerésre állt, de aztán ott is az történt, ami a Darvas ügyben, hogy megvárták a filmforgatás végét, tehát itt voltak magasabb rendű érdekek, tehát ott az történt, hogy a színdarab szerzőjét, aki egy jó nevű szerző volt a 30-as években, a Víg Színház egy házi szerzője, megvédte a bíróság. Sőt, még a jogerős ítélet előtt elkezdték forgatni a filmet a darabból, amely egyébként Ember a híd alatt címmel meg is jelent, és a két háború közötti magyar filmgyártás egyik emblematikus darabja lett, amelyben kitűnő magyar színészek Csortos Gyulától Máig Gerőig szerepeltek, és nagyon nagy sikert arattak a moziban.
Sereg András újságírót hallották a Leporolt akták perben a 20. századdal című kötetéről. Most folytatjuk a beszélgetést Sereg Andrással a Leporolt akták perben a 20. századdal című kötetéről. Az újságíró más ügyek mellett részletesen beszélt a Jányi Gusztáv vezérezredes ügyében 1947-ben meghozott népbírósági ítéletről, és a második magyar hadsereg parancsnokát felmentő 1993-ban kihirdetett legfelsőbb bírósági ítéletről. A riporter Rozgonyi Ádám.
Ott volt a Nemecsek ügy, ami áttételesen kapcsolódik mondjuk a magyar irodalom történethez, és mondjuk egy papucs készítő kisiparos azt állította magáról a 60-as években, hogy Molnár Ferenc őről a mintázt a Nemecsek elmúlt. És ezt ő annyira komolyan gondolta, hogy az úttörő áruházban sorba álltak a gyerekek, és kértek tőle dedikációt, hogy ő a Nemecsek Ernőként, ő pedig sorra írt alá, sőt még egy kis pénzt is kapott ezért, hogy ő ezt előadta. Egy színházi kritikus indított pert ezen a papucskészítő ellen, és ez az ügy a 60-as években nagy port kavart fel. De köszönhetjük ennek az ügynek azt, hogy a Molnár Ferenc regényének egykori szereplői, kortársak is megszólaltak tanúként, és csomó dolgot árultak el a regény születéséről, amit egyébként a magyar irodalom történet nem kapott volna meg, és ma is szegényebb lenne. Végülis ezt a álnemecseket végül is a bíróság úgy döntött, hogy nem volt semmi köze Molnár Ferenc regényéhez. Tehát ilyenek voltak. Magyar Latimovics per az az utolsó per a könyvben, amely nagyon érdekes módon került be a könyvben, hiszen maga a per az nem a 20. században kezdődött, hanem a 2000-es évek közepén. De a maga a per az ugye visszanyúlt a 60-as, 70-es években, hiszen ennek a személyiségi jogi pernek a felperesebb Bújtor István színész és rendező volt, aki féltestvére volt Latinovics Zoltánnak, míg a alperese Molnár Gál Péter, a Népszabadság híres színi kritikusa volt, és Bújtor azzal vádolta meg, vádolta itt idézőjelben, hiszen nem büntetőügyről volt szó, hogy az ő kritikája is közrejátszott a bátyának az öngyilkosságában. Míg Molnár Gál Péter viszont keresettel élt tulajdonképpen, és ő meg azt állította Bújtorról, hogy miközben a testvére hát súlyos depresszióval küzdött, magára hagyta Balatonszemesen, és inkább elment vitorlázni, ahelyett, hogy felügyelte volna a testvérét, és így történhetett meg a szomorú öngyilkosság. Az ügyben egyébként a bíróság nagyon bölcsen nem hozott ügydöntő határozatot, hiszen itt tulajdonképpen két vélemény csapott össze egymással, és azt mondta a bíróság, hogy mind a két félnek jogában állt kifejteni az álláspontját, de ettől még nem tudnak felelőst megállapítani, főleg jogilag, hogy ki volt jogilag felelős. Latinovics Zoltán halálája. Ez az ügy is szerepel ebben a kötetben, és ezzel is fejeződik be a könyv.
Hát érdekes dolgok ezek, főleg az, hogy miként jelennek meg, vagy hogyan látja az utókor, vagy miképpen csapódik le egy-egy ügy per hatása később.
Igen, igen, mondjuk az is egy döntő faktora volt a könyvnek, hogy nem csak egyszerűen bemutatjuk ott akkor azt a pert, és csak a korabeli viszonyokat mutatjuk meg, nagyon sok ügynek utóélete van. Tehát van, amelyik még ma napjainkban sem fejeződött be, tehát lezáratlan az akta. Például Jáni Gusztáv esetében, ami hát azt gondolná az ember, hogy ez a történet ez lezáródott és befejeződött, és nincsenek nyitott kérdések, de vannak. Ugye Jáni Gusztáv volt a Doni Magyar Hadseregnek a parancsnoka, és hát őt a népbíróság a II. Világháború után egy személyi felelősség tette az ott történtekért, és halálra ítélte. Aztán 1993-ban, tehát a rendszerváltozás után a legfelső bíróság felül vizsgálta az ügyét, és felmentette a háborús bűncselekmények elkövetése alól, kiindulva abból, hogy az akkori népbírósági tanácsban hát laikusok ültek, és hát, politikai komisszárok, akiknek fogalma sem volt arról, és fogalmuk nem volt arról, hanem nem is akarták vizsgálni ennek az ügynek a katonai hátterét. Hát ott azért egy háborús körülmények között egy parancsnoknak egészen mások a jogi lehetőségei, mint egy civil embernek. De ettől függetlenül magában az ügyben a legfelsőbb bíróságnak a felülvizsgálati tanácsa, Gúnya István volt a tanácselnök, aki kihirdette a hittéletet, és mondjuk csak zárójelben, hogyha van a rendszerváltozásnak olyan pillanata, amikor az igazságszolgáltatás rendszerváltozását is tetten érhetjük, akkor ott 1993-ban a legfelsőbb bíróságnak a tárgyaló termében megtörtént, mert amikor kihirdette Gúnya István az ítéletet, és rehabilitálta Jáni Gusztávot, amikor befejeződött az ítélethirdetés, akkor a hallgatóság soraiból felállt Kéri Kálmán vezérezredes díszlépesekbe, kiment a bírói pulpitus elé és szalutált. Tehát ez egy olyan pillanat volt, amikor a jelenlévők legalábbis, hogy mondjam, egy kegyelmi pillanat volt a magyar igazságszolgáltatás történetében. És még sincsen vége a Jáni Gusztáv ügynek, hiszen a rendfokozatát soha nem kapta vissza. Tehát mai napig nem kapta vissza a Jáni Gusztáv. Tehát az elkövetett úgynevezett háborús bűncselekmények alól felmentették, de a rendfokozatát nem kapta vissza. És ennek az a jogi háttere, és erről is szó van a könyvben, hogy amikor a népbíróság elé állították őt, akkor már előtte megfosztották a rendfokozatától. Tehát tulajdonképpen civilként mondott ki ítéletet a népbíróság, ami önmagában is nonsens, tehát hogy egy hadseregparancsnokot úgy vonnak felelősségre, hogy közben már megfosztották a katonai rendfokozataitól. Így viszont a legfelsőbb bíróság későbbi felülvizsgálati eljárásában nem tudtak erről a kérdésről dönteni, hiszen már civil emberként ítélték el, így a magának a népbírósági tárgyalásnak sem volt tárgya a rendfokozatnak a visszaadása vagy elvétele.
Sereg András újságírót hallották a Leporolt akták perben a 20. századdal című kötetéről.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A köteles rész minimum részesedése az örökhagyó hagyatékából, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Molnár Tamás hozzátette, a köteles résszel a polgári törvénykönyv védi az örökhagyó legközelebbi hozzátartozóit, és részesedést biztosít részükre az örökhagyó végintézkedése vagy élők között ingyenesen történt vagyonátruházása esetére. Vannak olyan esetek is, amikor az örökhagyó előzetesen dönt arról, hogy kiknek nem járhat köteles rész, mondta a közjegyző. Molnár Tamással beszélgettem. A következő néhány percben a köteles részről fogunk beszélgetni, amiben én úgy spekulálok, hogy a névből, a szóból kiindulva ez valami olyasmi lehet az örökségben, ami hatodik, ha szakad, jár. Jó spekulálok?
Alapvetően ez a megállapítás félig igaz csak. Ugye érdemes tisztáznunk azt, hogy mi a köteles rész. Ugye a köteles rész az egy minimum részesedés az örökhagyó hagyatékából, és ugye itt a személyi terjedelem nagyon fontos, hogy ki az, akinek egyáltalán járhat a köteles rész. Ugye itt a törvény, a polgári törvénykönyv meghatározza azt, hogy csak bizonyos személyi kört illet meg, bizonyos hozzátartozói kört illet meg maga a köteles rész. Ugye itt gyakorlatilag korlátozva van az örökhagyó leszármazójára, a házastársára, illetve a szülőre. Tehát egy példát említve, a testvér nem jogosult a köteles részre. De ugye mi is a köteles rész? Ugye említettem, igazából ez egy minimum részesedés az örökhagyó hagyatékából, és főszabály az, hogy jár a köteles rész ezeknek a személyi köröknek, hogyha ők ugye túlélik az örökhagyót. Viszont azt lehet mondani, hogy vannak olyan esetek, amikor az örökhagyó előre el tudja dönteni, törvényi korlátozások mellett, hogy valakinek még a köteles rész sem járhat.
ezek az eldöntött esetek, ezek valami méltánytalansághoz, vagy gazdasági megfontoláshoz mihez kötődhetnek? Tehát mekkora az örökhagyó mozgástere?
Ugye azt lehet mondani, hogy itt a törvény azért korlátozza az örökhagyót, mert ugye azt mondja ki a polgári törvénykönyv, hogy annak nem jár köteles rész sem, akit az örökhagyó végintézkedésben érvényesen kitagadott. Tehát itt ugye nagyon fontos, hogy ezt végintézkedésben, gyakorlat azt mutatja, hogy végrendeletben szokás megtenni, és kell is megtenni, hogy maga ez a kitagadás, ez ugye meg legyen jelölve. Ugye a törvény azt elvárja, hogy a kitagadásnak az okát jelölje meg az örökhagyó. Tehát igazából itt van a főbb korlátozás, mert a törvény taxatíve felsorolja azokat az esetköröket, amikor ugye kitagadással lehet élni az örökhagyónak.
Ha az örökhagyónak a felmenője, mondjuk az édesapja, korábban meghalt, akkor az édesapja másik gyermekének jár köteles rész? Ez elő szokott fordulni, mint kérdés.
Tehát az édesapa másik gyermekének.
Így van.
Pontosan, ugye, ha nincsen végintézkedésben érvényes kitagadás, akkor ugye a köteles rész iránti igényt azt lehet érvényesíteni. Pontosan ugye erről van szó. És itt ugye mindig meg kell nézni azt, hogy nem maradt a végrendelet. Illetve, hogyha végrendelet van, akkor az valamilyen kitagadási okot tartalmaz. De, ahogy említettem, ugye a törvény ezeket felsorolja. Nagyon szigorú a bírói gyakorlat is ezekkel kapcsolatban, hogy ki kell derülni a végrendeletben ennek a kitagadási oknak. Itt mondok példát, durva hálátlanság, erkölcstelen életmód folytatása az adott köteles részjogosult esetében, érdemtelenség, ezek mind-mind azok az esetkörök, amik alapot adhatnak akár a kitagadásra is.
Egy hagyatékban számtalan dolog lehet. Ingatlan tulajdon rész, lehet benne követelés, életbiztosítás, lehet benne bankszámla, értékpapírszámla. Hogyan számolják ki, hogy ebből mekkora a köteles rész, és abból kinek mennyi jár? Ki csinálja?
Ugye itt alapvetően onnan kell kiindulni, hogy a köteles rész mértéke az adott örökösnek jutó örök résznek az egyharmada. Itt fontos felhívni arra a figyelmet, hogy közel 10 éve változtak ezek a köteles rész mértékének a szabályai. Korábban 1/2 volt, tehát 50% volt itt a köteles résznek a mértéke. Most már egyértelmű, hogy ugye egy harmad részről beszélünk. És hát itt igazából ugye, ahogy említette, itt valóban a hagyatéki eljárásban szokás ugye a köteles rész iránti igényt bejelenteni és érvényesíteni. Ilyenkor ugye valóban, ahogy említette, egy számolási metódus kell alkalmazni. Hát itt ugye a köteles rész alapja gyakorlatilag majd a hagyaték tiszta értéke lesz, valamint ugye az örökhagyó által az élők között bárkinek juttatott ingyenes adományoknak majd a juttatáskori értéke is, tehát ezek is igazából beleszámítanak. Tehát a példánál fogva itt igazából össze kell számolni az örökhagyónak a hagyatékát, legyen az ingatlan, legyen az ingó vagy készpénz, és abból kell majd ugye számolgatni a köteles rész alapját.
Ki csinálja ezt a számolgatást? A közjegyző, akinél a hagyatéki eljárás folyik, vagy korábban már elkezdi valaki ezt csinálni? Ugye egy csomó minden adatot ilyenkor össze kell gyűjteni, a bank válaszol, a biztosító válaszol, az ingatlan értékét valaki felbecsüli, és akkor egy szám van a végén?
Igen, viszont az nagyon fontos, hogy ugye nem a közjegyző lesz, aki ezt meghatározza, ez mindig a köteles része jogosultnak a igény érvényesítése. Ugye ez nagyon fontos, hogy maga a köteles rész az nem egy öröklési jogi igény. A törvény azt mondja ki, hogy a köteles rész az egy úgynevezett kötelmi igény, tehát ez egy pénzkövetelés. És ugye a gyakorlatban ez úgy történik, hogy az a személy, az a hozzátartozó, aki ugye erre jogosult lenne, neki kell számolni, és ugye neki kell bejelenteni az igényét, viszont természetesen itt ugye ő segítséget kap, ugye az önkormányzatnál már, amikor a hagyatéki leltár elkészül, ott már ugye a leltárban lévő vagyontárgyaknak az értékét is meg szokás jelölni. Például egy ingatlannál ugye az nagy segítséget jelent, hogy a hivatalból kerül megállapítása, mármint az ingatlannak az úgynevezett forgalmi értéke, tehát ebből már az adott örökös, illetve a köteles rész jogosult már tud számolgatni és tud kiindulni.
De ezt a köteles részre jogosultnak kell megcsinálnia? Tehát akkor ahhoz, hogy ezt ő meg tudja csinálni, látnia kell a teljes hagyaték értékét?
Így van, pontosan, de ugye ezt megteheti, és ugye ez legkésőbb a hagyatéki tárgyaláson rendelkezésére is áll, De hát ugye általában azt lehet mondani, hogy már az önkormányzati szakban is van jogosultsága a köteles részjogosultnak arra, hogy betekintsen, arra, hogy igényt jelentsen be, és már ott egyfajta számolgatás is megtörténik. Itt nagyon fontos az, hogy ugye a közjegyző nem képviselheti a feleket. Ha esetleg valakinek ugye a számítással kapcsolatban úgymond segítségre van szüksége, akkor általában jogi képviselőt kell igénybe venni, de természetesen a közjegyzőnek is van azért némi ráhatása arra, hogy segítsen ebben, de döntően ezt az köteles részjogosultnak kell megtenni.
A köteles részjogosult akkor egy polgári jogi igényt jelent be a saját köteles részének a forintban kifejezett értékére? Nagyon leegyszerűsítve, így kell ezt elképzelni?
Gyakorlatilag igen, nagyon jól fogalmazott. Igazából ez egy polgári jogi igény, egy kötelmi igény, ami hagyatékkal szemben érvényesítendő, tehát ilyenkor ugye ez egy pénzkövetelés lesz, és nagyon fontos a kiadása is ennek a köteles résznek. Itt igazából azt mondja ki a törvény, hogy természetben csak másodlagosan lehet kiadni a köteles rész iránti igényt, illetve akkor, hogyha az örökhagyó ezt mondjuk végrendelben megjelölte. Tehát a főszabály az, hogy ezt pénzben kell kiadni az adott köteles részi jogosultnak. Magyarul ki kell fizetni. Abban egyébként meg tudnak állapodni már a hagyatéki eljárásban, hogy a kifizetés az mikor legyen, milyen módon, készpénzben, átutalással, de ez gyakorlatilag a feleknek a egyessége már.
Tehát például az nem fordulhat elő, vagy nem valószínű, hogy előfordul, hogy az örökhagyóval egy háztartásban élő édesanyának el kell adni a lakást, hogy a köteles rész igényt ki tudja fizetni?
Ez is elő szokott fordulni sajnos, azt látjuk a gyakorlatban, hogy mivel ugye pénzben kell kiadni, ezért itt ugye természetesen ez is előfordulhat. Viszont itt ugye, akivel szemben ez súlyos méltánytalanság lenne, az a bíróságtól kérheti egyébként azt, hogy akár természetben legyen a kiadás is. Ugye ilyenkor ennél a példánál maradva az ingatlanból kihasítanak egy tulajdoni hányadot, egy eszmei hányadot, és azt kapja meg a köteles részre jogosult a mérték erejéig.
Az eszmei hányad kihasítása az azt jelenti, hogy ezt felvezetik a tulajdonlapra, hogy az ingatlan ilyen meg ilyen hányadáig a köteles részre jogosult lesz a társtulajdonos?
Pontosan erről van szó. Itt az ingatlan nyilvántartásba is átvezetése, átjegyzése kerül, tehát köteles rész kielégítése jogcímén kapja meg az adott személy, és ő is egyfajta tulajdonostárs lesz az ingatlan.
Mi történik akkor, hogyha a köteles részre jogosult, ezt a polgári jogi igényét nem vagy nem időben jelzi? Egyáltalán van-e ennek egy időbeli végső határideje, amíg ezzel ő előállhat?
Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye mivel nem öröklésjogi igényről beszélünk, itt a köteles rész iránti igény az 5 év alatt elévül, tehát itt nagyon-nagyon fontos az, hogy 5 éves időtávlatba gondolkozzunk, mert különben elenyészhet a köteles rész iránti igény.
A köteles részre jogosultnak ezt a polgári jogi igényt konkrétan kinek kell benyújtania? Az örökhagyó örököseinek?
Tehát nem az örökhagyó örökösei irányába kell, hanem ugye ha valaki meghal, akkor ugye egy formális hagyatéki eljárás indul, és hát leghamarabb igazából már az önkormányzati szakban a hagyatéki leltár felvétele során ez be tudja jelenteni, akkor megjelenik igazából a hagyatéki leltár bizonyos rovatában. Tehát itt igazából a gyakorlat azt mutatja, hogy vagy az önkormányzatnál, a jegyzőnél az első szakaszában, a hagyatéki eljárásban szokták ezt bejelenteni, vagy azzal még nincs elkésve a történet, hogy esetleg a közjegyzőnél, amikor a közjegyző megérkezik a hagyatéki leltár, akkor a hagyatéki eljárás második szakaszában jelentse be az adott köteles részre jogosult ezt az igényét. Illetve hát arról is kell beszélnünk, hogy ha esetleg nem indul hagyatéki eljárás, mert mondjuk nincsen hagyatéki vagyon, akkor ezt az igényt egyébként bíróságon is lehet érvényesíteni, de a főszabály és a gyakorlat azt mutatja, hogy inkább ez a hagyatéki eljárásban a közjegyzőnél szokott megtörténni a bejelentés.
És akkor a közjegyző látja, hogy kik az örökösök, kinek van köteles rész iránti polgári jogi igénye, és ő ott próbál segíteni abban, hogy valami egyesség legyen, vagy hagyja a feleket, hogy egyezzenek meg. Szóval mi ennek a gyakorlata?
Ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy amikor az igénybejelentés megtörténik, akkor ugye ezt a közjegyző ismerteti a többi örökössel szemben, és ugye bár a közjegyzőnek nincsen olyan konkrétan egy közvetítői szerepe, a törvény előírása szerint ebben az esetben, de azért azt mutatja a gyakorlat, hogy azért a közjegyzők meg szoktak próbálkozni azzal, hogy esetleg a felek már a hagyatékjárásban is megegyezzenek a köteles rész mértékével, köteles rész kielégítésével kapcsolatban. Itt igazából, ha ez megtörténik a hagyatékjárásban, akkor a közjegyző akár egy egyesség keretében is ezt jóvá tudja hagyni, aminek az a fontos jelentősége, hogy akkor ezt bíróságon már nem kell érvényesíteni. Ugye abban az esetben a felek nem tudnak megegyezni a köteles rész alapja, mértéke, megfizetése tárgyában, akkor egy jogi vita keletkezik a felek között, és ilyen esetben a közjegyző nem dönthet, erre vonatkozóan bizonyítást nem tud felvenni. Ilyenkor ugye akár az örökös, tehát aki köteles részre jogosult lenne, az bíróságon tudja az igényét érvényesíteni.
Öröklési ügyekkel az ember életében nem sokszor, de egyszer mindenképpen találkozik. Szokott a közjegyző arra törekedni, hogy az öröklési szabályok lényegét, úgy, ahogy most ön nekem, elmagyarázza a feleknek, hogy senki ne úgy menjen haza, hogy őt rosszul járt, pusztán azért, mert nem érti, hogy mi az öröklési rendszernek a lényege.
Abszolút, tehát ugye, amikor a közjegyző egy hagyatéki tárgyalást tart, és azért, amikor kötelesség iránti igény van, akkor azért döntő többségben egy hagyatéki tárgyalás keretében kell a tényállást megalapítani. Ez teljes egészében így van. A közjegyzőnek van egy eljárási kötelezettsége, hogy ismertesse ugye magát az öröklési rendet, ismertesse azt, ha esetleg ugye köteles rész iránti igények kerülnek bejelentésre. Tehát ezeket mindenki az illetékes közjegyzőtől a hagyatéki eljárásban megkapja ezeket az információkat, és tud dönteni annak függvényében, hogy meghallgatta a kellő kioktatást, tájékoztatást.
Molnár Tamás debreceni közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.